Nem mondunk azzal újat, hogy bajban a Stellantis, ugye? Mert hogy Várkonyi Gábor autópiaci szakértő már ezt mondja egy ideje, most is itt van, és most is ezt fogja mondani. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, egy rövid hír erejéig, de hoztam konkrét számokat is. Ugye 0,3%-kal bővült idei évben az Európai Unió autópiaca, tehát mondhatjuk azt, hogy egy stagnálás van plusz lényegében. Aha, igen, plusz-minusz, de... ahogy az alföldi Robertes mémbe látjuk, így ide-oda toljuk a kezünket. Na, tehát, hogy lényegében stagnálunk, ehhez képest 6,6%-os csökkenést sikerült a Stellantisnak ebben a környezetben elérnie eladási számok tekintetében, ami azért egy fájdalmas tétel, és ugye az Egyesült Államok most állnak sokkal jobban, de ugye az európai piacot nem annyira befolyásolja, viszont az itteni gyártást az európai kereslet jelentősen befolyásolja, és hát az a helyzet, hogy 3800 ember van jelenleg Olaszországban fizetett szabadságon lényegében, vagy lesz, amikor is bezárják a, hát az a baj, az olaszon nem olyan jó, de Pomigliano szerintem így ejtik azt a gyárat. A másik az nehezebb, az francia gyár, az Poissy.
Nem tudom. Poissy.
Poissy? Poissy?
Igen.
Valaki megmondja nekünk. A lényeg, hogy az egyikben, ott egyébként 2000 ember az érintett a francia gyárban, az olaszban a Pandát és a Tonálét, tehát a Fiat Pandát, az újat, és az Alfa Tonálét gyártják. És itt, ha jól emlékszem, akkor ilyen egy kötője két, esetleg három hetes leállásokról beszélgetünk, mert hogy ugye duzzad a raktárkészlet ezekből az autókból. Ami a francia gyárat illeti, ott egy kicsit rosszabb a helyzet, mert hogy a francia sajtót kicsit olvasgatva az van, hogy itt Mokkát és DS3-at gyártanak. Az Opel Mokkára a kereslet nem annyira erős, a DS3 meg eleve egy eléggé
ilyen réteg autó.
Igen, réteg autó, igen.
És hát ezeknek a gyártása valamikor a következő 2-3 évben nyilván kifut, és a jelenlegi tudása szerint az ottani szakszervezetnek nincsen betervezve újabb modellsorozat, tehát lehet, hogy az a gyár úgy, ahogy van, megszűnik. Az kellemetlenül érinteni ott a Párizs melletti dolgozókat nyilván, főleg úgy, hogy nem túlzottan sok idővel ezelőtt egy hasonlatos méretű Renault gyárat is bezártak ott.
Jó, de jó,
tehát hangzik. Ez nem hangzik semmiképpen se jól, de ami még kellemetlenebb, az az, hogy három fontos gyárat érint még ez pletykák szerint, de erről viszont nincs hivatalos. Tehát az első kettőről, amiről beszéltünk, arról van hivatalos kommuniké. Arról, hogy Eisenachban, ugye az Opel gyárban, ahol a Grandlandot gyártják emlékeim szerint, is hasonló lépésekre készülnek. Az egyébként egyik legmodernebb gyáruknak számító lengyelországi Tihiben is leállás lesz, és Spanyolországban is van olyan Stellantis gyár, ami érintett ebben a kérdésben. Az szerintem mutatja azt, hogy egyébként mennyire mellette van a kínálatuk annak, ami jelenleg kúrens az európai autópiacon. És hát, hogyha ez így még nem lenne elég, akkor az történik, amit szintén elmondtunk itt egy jó sok alkalommal ezelőtt, na most ebből rosszul jövök ki, de na mindegy, szóval azt akartam ezzel mondani, egy...
Te vagy az autóipari szakértők doktor Dúmja.
Egy...
Te
mi...
igen, addig csak mondtad, neki... hogy bejött.
Igen, neki beki be is jön.
Egy balul...
A doktor Dúmnak is egyszer bejött, nem?
Egyszer bejött, egyszer, és azóta folyamatosan világvégét vár, és ennek 20 éve.
Egy nap minden óra. Igen. Minden rosszul járó óra is jót mutat, ugye bár.
Igen.
Na, de a lényeg, hogy egy rosszul sikerült átvezetés után megpróbálom még egyszer. A BYD kiszemelte magának a Stellantis dealerhálózatának sikeresebb tagjait. Tehát amit meséltünk arról, hogy hogyan fog kinézni a kínai hódítás, ugye akkor elmondtuk azt, hogy azok a dealerek, akiknek van egy jól bejáratott ügyfelkörük, egy évtizedes múltjuk, egy működőképes infrastruktúrájuk, és tudják, hogy kell értékesíteni, ha azokkal túl sokat cseszekszenek a gyártók, és ezt nem tudom szebben mondani, tehát a túlzottan az lesz a vége, hogy minden lóvét, amit még meg lehet keresni, ki lehet préselni, el lehet venni, azt a dílereken keresztül próbálják a saját rossz döntéseik miatt utána majd megspórolni, akkor ezek a dílerek azt fogják mondani, hogy srácok, vannak itt remek új belépők a piacon, mi tudunk árulni más típusú autókat is. Uh-huh. Ugye Magyarországon is láttunk ilyet. Pontosan ugyanezt a forgatókönyvet egyébként.
Abszolút, azért bolgattam, és ez gyakorlatilag teljesen egy hazai, legalább egy hazai példa.
Hát a márkék lényegében ugye így jártak, és nem tudom azt mondani nekik, hogy rossz döntést hoztak.
Igen.
Sőt. Szóval ez a az, ami szerintem alapjaiban formálni fogja a következő időszakot, hogyha hasonló dolgokat fogunk látni máshol is, akkor az a kínaiak térhódítását elő fogja segíteni. Uh-huh. Mert hogy a klasszikus dílerhálózat az továbbra is az egyik alapköve a sikeres működésnek. Szóval ennyit a Stellantisról, szerintem ezek nem túlzottan jó hírek. Abszolút európai nem. Szemmel nézve.
Van-e jobb?
Van érdekes, van más.
Na, ugye,
nem szép vagy, hanem érdekes.
Más.
Más.
Mások által szépnek mondott.
Igen.
Az pedig az, hogy emelkedtek az európai autógyártók részvény árfolyamai a tegnapi nap híre kapcsán, ami ugye arról szól, hogy visszamenőlegesen 15%-os vámot vetnek ki az amerikaiak. Na és akkor itt mi a kontradikció ebben a dologban, hiszen azt gondolnád, hogy ha vám van, akkor ugye az rosszabb a gyártóknak. Igen. Az én értelmezésem szerint, de lehet, hogy ezt nem teljesen jól látom, és akkor várom a kiegészítő SMS-eket erre, de az én értelmezésem szerint ugye arról van szó, hogy áprilistól lenne egy 25%-os vám, amit időszakosan ugye felfüggesztettek addig, amíg végig nem tárgyalták, uh-huh. hogy mi lesz a megállapodás, ami most 15%, tehát hogyha így nézzük, akkor tulajdonképpen az európai autógyártók jobb helyzetben vannak, mint hogyha áprilistól folyamatosan 25%-ot
kell fizetni. Ez a trumpi módszertan, ugye, hogy bemondunk egy nagyot, azt mondja, valahol megállapodunk, és mindenki örül.
Én megmondom őszintén, hogy nem egészen látom ebben a végiggondol stratégiát.
Hogy lehet a visszamenőlegességet, azt hogy fogják elszámolni majd most?
Hát úgy, hogy
volt
egy csomó autógyártó, aki bizonyos autóknak a forgalombejelzését azt felfüggesztette.
Ja, hát az nyilván ezekben az esetekben könnyebb, igen.
Hát jó, csak gondolj bele, hogy az fél éve volt. Tehát, hogyha uh-huh. te megrendeltél valamit, vagy legyártottál valamit, de egyébként nincs revevő, csak készleten kell tartani időn keresztül, vagy nem gyártod le, tehát, hogy ez mindenféle szempontból egyébként egy pénzügyi, egy logisztikai, egy értékesítési rémálom. Ennek most, ha minden igaz, akkor a végére jártunk, 15% az szerintem not great, not terrible, ahogy egy klasszikust lehetne idézni. Tehát azért nem egy egzisztenciális megpróbáltatás, főleg nem mondjuk egy Porsche-nál, ahol a 25% azért meg közelebb lenne ahhoz, ami erősen fájna, de azért a 15% is egy pont az a tétel, ami ugye a versenyképességet azért érdemben be tudja folyásolni. Na, ami még nagyon izgalmas, és szerintem erre még kell, hogy legyen időnk, hogy szeptember végével ugye megszűnnek az Inflation Reduction Act keretében az állami hozzájárulások az elektromos autóvásárláshoz az Egyesült Államokban. És kérdés volt az, hogy a kaliforniai kormányzó az a saját költségvetésének a terhére hajlandó-e tovább dotálni az elektromobilitást, ami azért egy izgalmas faktor, ha a teljes elektromobilitást nézzük az Egyesült Államokban, mert 27%-a az elektromos autóknak az ebben az egy tagállamban lesz, vagy kerül értékesítésre, ami azért egy, az ez tétel. Tehát, igen, hogyha az igen. ott úgy nincs, akkor az nem annyira kellemes. És ugye már az első Trump kormányzat alapján is arra lehetett számítani, hogy lesz egy folyamatos hercehurca annak kapcsán, hogy Kalifornia tud-e külön utas megoldásként keményebb dolgokat rákényszeríteni az autóiparra, mint a szövetségi szint, ami ugye arról szólt, hogy Kalifornia már hasonlóan Európához 2035 után be akarta tiltani a belső égési motoros autók új autóként történő értékesítését, és a jelenlegi állás szerint ezt nem fogja tudni megtenni. Amiben a kaliforniai kormányzó Gavin Newsom szerint a GM az egyik legnagyobb felelős, hiszen annak ellenére, hogy a GM folyamatosan arról beszélt az elmúlt években, hogy ők nagyon gyorsan szeretnének elektromos autóra váltani, ezt a törvényjavaslatot, ezt erősen a GM vezetésével torpedózták meg szövetségi szinten. Annyit tennék hozzá egyébként, hogy számszerűen $7,500 volt ugye a hozzájárulás az állam részéről az elektromos autókra, és a használt elektromos autókra, mert ugye erre is volt az Inflation Reduction Act-ben egy szabályozás, ez $4,000 volt. Tehát az azért valamilyen szinten fenntartotta az érdeklődést. Ami nagyon érdekes, az Automotive News, ami ugye egy nagy, alapvetően angol nyelvű oldal, végig kérdezett egy pár iparági elemzőt Amerikában, és a legtöbben arra a megállapításra jutottak, tehát többször visszatérő topik volt az, hogy az elektromos autózás mentén is ugyanaz a megosztottság betonozódott be lényegében társadalmi elfogadottság vagy elutasítás kapcsán, ami mondjuk sok politikai témában is, és a főleg a Biden adminisztráció Inflation Reduction Act-je kapcsán nagyon sok választó úgy érzi, hogy túlzottan belenyúl az állam abba, hogy milyen irányba menjenek a dolgok, és dacból nem vesz elektromos autót.
Aha.
Ami egy kicsit szerintem azt a narratívát erősíti, hogy ha hagyjuk ezt az egészet normálisan működni, amit én mondok régóta.
Hát igen, akkor, én piacbarát vagyok, úgymond.
Akkor szerintem sokkal több mindenki lenne nyitottabb erre az egész kérdésre. Igen. És a másik, amit érdekes módon megjegyeztek, hogy amikor egy pár évvel ezelőtt ment a tervezés annak kapcsán, hogy milyen elektromos autós eladásokkal lehet számolni, akkor a Tesla hype kapcsán túlértékelték ezt a dolgot a hagyományos autógyártók, ha lehet ilyet mondani, mert hogy kezd kialakulni az a kép, hogy a Tesla az hajtástól függetlenül 5-10 éve egy olyan hype volt, ahol nem az elektromobilitás, ez nagyon érdekes, nem az elektromobilitás volt a lényegi kérdés, hanem ez egy fontos faktor volt, de el volt adva az egész úgy, mint egy nagyon innovatív dolog, ami a maga buborékában a felső rétegnek, meg a tech-affin rétegnek ugye egy olyan választás volt, amire nem lehetett ráhúzni hagyományos gyártóként azt, hogy ha én elektromos autót csinálok, akkor 1:1 megfeleltethetően én is ugyanolyan érdekes leszek, mint a másik gyártó, aki ebben élen jár. Tehát egy rossz hipotézisből indult ki lényegében az autóipar, nincs kereslet ilyen távon ilyen mennyiségű elektromos autóra, a Tesla az egy külön eset, amit külön mindenként kell kezelni.
Igen, abszolút.
Tök érdekes szerintem.
Így van. Hát ez izgalmas volt, nagyon köszönjük. Egy hallgató azt kérdezi, hogy Stellantis részén már elérhette a gödör alját.
Nem, szerintem nem.
Ne is gondolj semmire se, kedves hallgató. Egy tőzsdei mondást hadd vigyezzek ide, nincs az a drága részén, ami ne lehetne még drágább, és nincs az az olcsó részén, ami ne lehetne még olcsóbb. Nem tudom, hol van a főpiaca, de tegnap 9,63 dollárt zárt a Stellantis, folyamatosan esik 29 dollárról, a mélypontját a 2009-es válságban érte el 86 centen, úgyhogy...
De akkor még nem volt Stellantis, ugye ezt tegyük hozzá, az csak egy...
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy vajon az megoldást jelenthet-e, hogyha követik azt, hogy akkor földarabolják, és akkor mindenki visszakapja a nemzeti autógyártását.
Hú, az még nagyobb baj lenne szerintem.
Ki tudja.
Nem hiszem, hogy ez bármit is megoldana. Alapvetően az van, hogy az EU területén nehéz pénzt keresni.
Pont azért gyúrták össze, nem? Hogy hát, ha valami értelmezhető méretre jutnak így,
igen,
a márkákkal.
Igen, csak így, hogy mondjam, a megboldogult Ferdinand Piechet idézem, amikor a roverről kérdezték, hogyha egy sántát meg egy vakot összeraksz, akkor nem fog gyorsabban futni. Nem biztos, hogy pontosan így volt a mondás.
De érezzük, hogy mi a lényeg. Igen. Köszönjük szépen,
okay, Gábor.
Oké, Gábor,
köszi szépen, érdekes autóipari hírek voltak. Várkonyi Gábor autóipari szakértővel.